Kedves ötlet kívánok mindenkinek, itt a Fintech világa, a stúdióban Szuppán Márton Pík. Azt mondtad, Marci, hogy ma a közösségi finanszírozásról beszélgessünk, az majd nagyon érdekel, hogy neked ehhez milyen viszonyod lehet. Te kezdjük azzal, hogy közösségi finanszírozás Magyarországon, a világon, igazából ez egy néhány éves történet.
2008-10 között ütötte fel az egész finanszírozási típusa fejét. Tulajdonképpen 2010-ből vannak konkrét adatok. Addig nem nagyon volt központosított platform erre. Nyilván ezt nehéz úgy csinálni. Lehetne egyébként úgy csinálni, hogy valaki indít egy Facebook kampányt, hogy gyűjt valami termékre, vagy valamilyen szolgáltatás kiépítésére, így szeretne tőkét szerezni, de azért azt látjuk, hogy amik sikeres kampányok, azok jellemzően valamilyen központosított közösségi finanszírozási platformon történnek meg, sőt egyébként az egész iparágnak a születése az oda tehető, amikor a Kickstarter nevű platform megszületett. Nem úgy történt, hogy volt egy ilyen közösségi finanszírozási kedv és ötlet, és akkor valaki készítette erre egy platformot,
hanem a platform
alakult meg, ők találták ki ezt, hogy lehetne így, kipróbálják ki, hogy hogy lehetne így projektekre tőkét gyűjteni, és igazából ez az, ami megteremtette ezt az egész iparágat, vagy finanszírozási formát.
Adománygyűjtés a kulcs az, amit mondtál, ugye, hogy itt most nem arról van szó, hogy valakinek a megsegítésére, gyógyítására, gyógykezelésére gyűjtünk, hanem itt van egy termék, ahogy mondtad, vagy egy szolgáltatás, amire igazából, hát egyrészt adományokat, másrészt akár befektetőket keresünk.
Jellemzően igen. Három olyan csoportot különítenék el, amilyen módon be lehet szállni egy ilyen projektbe, vagy egy ilyen kampányba. Az első talán a legkevésbé értelmezhető, vagy legfurábban hangzó, ez amikor valóban adományozunk. Azt mondjuk, hogy nagyon tetszik nekünk egy kampány, és ér nekünk 2000 forintot az, hogy azok a szimpatikus srácok meg tudják valósítani a terveiket. Esetleg ilyenkor még fölkerülhetnek az impresszumba, bárhova, hogy ők támogatták ezt az egészet, így van. A második milyen kategória, ami talán a legkézzel foghatóbb és legbiztonságosabb, az, amikor terméket rendelünk elő, tehát azt mondjuk, hogy tetszik nekünk.
És ha ebből majd lesz, akkor nekem ebből mindenképpen kell, ezért ezt előfinanszírozom.
Így van, és ezért ezek a platformok egyébként biztonságot is nyújtanak a vásárlóknak, illetve a befizetőknek, támogatóknak, mert mindig, amikor indítunk egy ilyen projektet egy platformon, akkor meg kell határoznunk azt, hogy mekkora az az összeg, amiből már biztonsággal el tudjuk indítani a gyártást, vagy a prototípus fejlesztést, és aztán az első szériás gyártást, és hogyha ez az összeg nem gyűlik össze, akkor a befektetők vagy a vásárlók visszakapják a pénzüket.
Ezt a platform szavatolja.
Így van. Tehát olyan nem nagyon történhet, hogy én azért fizetek be, mert tetszik. Láttam ilyen projektet például, hogy ilyen mini szélerőmű otthonra. Az nem fordulhat elő, hogy szeretnék egy ilyen mini szélerőművet, és utána nem gyűlik össze elég pénzben, mondjuk csak nekem tetszett, és akkor buktam az egész pénzt. Hogyha összegyűlik, akkor legyártásra kerül a termék. Az lehet, hogy nem lesz megfelelő, de hogy megkapom a terméket, ez biztos igen. A harmadik kategória az pedig, amikor konkrétan befektetésről beszélünk, ez a legritkább egyébként. Ennek nagyon-nagyon képlékeny és nehézkes a jogi szabályozás. Ugye az első kettő az adományozás, ott egy-két szabályt be kell tartani. Termék elővásárlás az igazából, mint hogyha így van, tehát hogyha webshopba vásároltunk volna valamit. A befektetés az pedig érdekes terület és nagyon ingoványos terület tulajdonképpen. Nem nagyon lehet szabályozni. Nyilván pénzügyi terméket, részvényt, opciót, stb. Nem lehet értékesíteni engedély nélkül egy ilyen platformon, arra ott vannak a tőzsdék, broker cégek, előjegyzés, IPO-k, stb. Azért vannak erre próbálkozások, előszeretettel rá mozdulnak erre a pénzügyi felügyeletek egyébként.
Azért kérdeztem az elején, hogy neked az ilyen ötletekkel mi a viszonyod, vagy az ilyen platformokkal mi a viszonyod, mert azt tudom az elmúlt adásokból, meg beszélgetésekből, hogy tényleg ez a dolog agyon van szabályozva, és nagyon szigorú feltételeknek kell megfelelni, de azt mondod, hogy itt például a szabályozás a felügyet az nem nagyon megoldott. Pedig hát itt azért mégiscsak pénzgyűjtésről van szó, pénzküldésről, pénzgyűjtésről, akarom befektetésről, vagy kereskedelemről van szó.
Valószínűleg ezért van így, hogy az első kettő kategória, adományozás és termékvásárlás az, ami népszerű, és a konkrét befektetés ez nem annyira. Azt is érdemes megnézni egyébként, hogyha összehasonlítjuk egy klasszikus venture capital kockázati tőke befektetéssel a crowdfunding finanszírozási formát, akkor mi a különbség? Tehát nem csak a szabályozásban rejlik ez, azt látom, vagy azt gondolom én, mint felhasználó, mondjuk akár, hogyha nézek egy ilyen projektet. Sokkal inkább emocionális eszközökkel kell hatni a tőke.
Vagy
így van, hiszen egy venture capital vezetőjét, egy portfólió menedzsert meg lehet győzni számokkal, egy balance sheet-tel, egy üzleti tervvel, jövőbeli cégértékkel.
Egy szimpatikus termék ez a kedves így, kolléganod átküldött nekem, minden benne van ebben a kis videóban, hogy 5 percben ez a stressz kockát, hogy oldalán nyomkodom, kis gombok vannak rajta, és nem a tollamat zörgetem, meg nem a szemvegemmel játszom, vagy valami mással az asztal alatt, hanem ezt nyomkodom. Majd íme egy termék, ami a kezedben elfér, ott van a vonzó, az a vonzó dolog, az a tárgy, hát tessék, akkor erre adományoz.
Igen, és sokkal könnyebben fog az ember terméket vásárolni, akár egy kicsit túlárazva, bizonytalanva úgy, hogy majd ez lesz gyártva fél egy év múlva, mint hogy arról kezdjenek el győzködni, hogy mondjuk tegyük föl, kerül ez 200 euróba, nem tudom most, hogy konkrétan ebben a kampányban ennek mi volt az ára, sokkal könnyebb 200 euróért adni egy ilyen terméket, mint azt mondani, hogy figyelj, vegyél 200 euróért a stresszkocka gyárban részvényt, mert majd nagyon sokan fognak stresszkockát venni, és nagyon jó lesz neked. Meg ráadásul olyan apró kicsi összegekről van szó, hogy nyilván 200 euró is nagy összeg, meg 20 euró is nagy összeg tud lenni, de most mi történik, hogyha a 20 euró meg háromszorozódik? Sokkal vonzóbb az, hogyha kapok cserébe egy tök jó terméket, amit használok.
Elsőként. Ez sem minden, igen. Amikor még a többiek nem.
Igen, ez is része annak, hogy emocionális. Persze, tehát crowdfunding kampány nem lehet úgy csinálni, hogy egy 20. szériát szeretnék legyártani. Mindig első
szériát. A Harry Potter. Azt mondta neked ez a gyűrű óra az egyik kedvenced, meg van magyar is ebben. Tehát ebben azért nagyon ott vagyunk ebben is.
Nagyon-nagyon jó projektek vannak. A gyűrű órát nem kedvencként mondtam, hanem a legsikeresebb magyarként. Egy nagyon jó projektnek tartom egyébként. A termék is jó, de maga a projekt is nagyon profin föl volt építve. Én azt látom kicsit a magyar projektekben, a magyar crowdfunding projektekben, amik mondjuk egy Kickstarteren vagy egy konkurens platformon, az Indiegogon futnak, ez a két legnagyobb platform, hogy nincsenek igazán jól fölépítve. Tehát sokkal profibban fölépítik az amerikai vállalatok ezeket, sokkal nagyobb tőkét tudnak gyűjteni. Itt valahogy ez összeállt, nem tudom, hogy volt-e ebben külföldi tanácsadó, vagy bármi.
Én azt olvasom, hogy egyrészt az óragyűrű szerezte a legtöbb pénzt így módon, és a fele-fele, tehát egyrészt külföldről, egyrészt Magyarországról, tehát nemzetközi sikert ért el.
Igen, ez egy olcsó termék volt, relatív olcsó termék volt, azt mondja 1-200 euró között volt az ára, nagyon mutatós volt, jól nézett ki, és hétköznap használható valami, tehát úgy akartak eladni az embereknek valami újat, hogy egyébként jól nézett ki, hasznos, megfizethető az ára, és lehet használni minden nap. Én szerintem ez alapvetően a termékben már ott volt a siker, és hát jó volt a marketing a háttérben.
Neked akkor melyik volt a kedvenced?
Fölírtam itt magamnak 3 olyan projektet, amik nemzetköziek, és nagyon nagy sikerük is lett. Van egy nagyon érdekes, ahogy tegnap pörgettem a Kickstarteres projekteket, nagyon érdekes, hogy minden 10-ből 6-7 projekt az videójáték, vagy valami ilyesmi, úgyhogy ezért ilyet nem is hoztam, mert nagyon sokat lehet látni. Hoztam viszont egy nagyon érdekeset, ez egy könyv volt, ez 2010-ben vagy 11-ben került ki ez a projekt, 11-ben vagy 12-ben, bocsánat, 13-ban ki is adták ezt a könyvet, ez Seth Godinnak volt az a 15. könyve, amit 14-et megért, aztán 15-re úgy döntött, hogy akkor nem kezd el beszélgetni kiadókkal, hogy legyenek már szívesek kiadni a könyvét, hanem egy ilyen nagyon érdekes crowdfunding kampányt indított rá. $4 volt a legkisebb csomag, amit lehetett vásárolni, a legkisebb egység, ezért egy digitális előzetest kaptak, nagyon sokan vásároltak belőle. $22 azt hiszem már meg lehetett vásárolni, igen, $22 a könyvet. És volt egy felső határ, ami nagyon
ez
érdekes.
Ez olyan, mint egy pipsó, nem? Hát $4, picit mozog az ablak.
Igen, de figyelj, viszont tovább akkor a példát. Egy nagyon drága pipsó, mert $11,000 volt az, hogy az ember be is kerüljön. Azért itt
a könyvbe.
Igen, képzeld el, hogy $11,000 le tudtad írni a sztoridat, és betettek a könyvbe. Volt, aki valóban be is került $11,000 a könyvbe. Nagyon durva, $40,000 akart gyűjteni egyébként az író a könyvre, és 287 000 gyűlt össze. Tehát vagy nagyon sokan vettek $4-os tiketet, vagy egy páran bekerültek. Úgyhogy ezt tényleg nagyon érdekes dolognak tartom, és itt látszik, hogy nem csak technológiai termékek kerülhetnek ide, vagy nem csak fizikai, még egy könyv is nyilván fizikailag megfogható, de hogy egy ilyen könyv képregényes projektek is voltak, amik nagyon sikeresek voltak, de van olyan a Pebble nevű, hát igazából az okosórák között ez egy úttörő volt, még az Apple Watch előtt jelent meg úgy általában az okosórák, szerintem ilyen top 3-ban volt megjelenés szempontjából az okosórák között. 2011-ben vagy 2012-ben volt ez, 100.000 dollár helyett 10,2 millió dollár gyűjtöttek. Ez egy egyszerű okosóra, ami Androiddal és iOS-szel is összehangolható működik. Ez egy hatalmas siker, tehát borzalmas mennyiségű pénzt gyűjtöttek rá.
Te mit vársz el professzionális felhasználóként, vagy akár befektetőként? Tehát mit vársz el, a platformot nézed? Tehát rögtön a platformba bízol meg?
Az a helyzet, hogy ez egy nagyon érdekes dolog.
A csatorna az
nagyon fontos, nagyon fontos, és nagyon érdekes, hogy nagyon olcsón dolgoznak a csatornák. A Kickstarternek a számai vannak most itt benne a fejemben, azok 5%-ért bonyolítják le ezeket a kampányokat. Igaz, hogy sok dolguk nincsen, de mégiscsak felelősséget vállalnak, egy marketplace-t adnak, ez oda kihelyezhetőek a csomagok.
Ezek a számláló is van, tehát látom azt, hogy hol tart a dolog.
Igen,
az is,
igen.
És az is a garancián, nagyon fontos, hogy visszakapom, ha mégse.
Igen, ezt is a platform adja, a számláló is egy nagyon jó dolog, tehát látszik, hogy most tegnap pont láttam egy olyan kampányt, ami a most éppen futó kampányok közül az első helyen van. Egyébként a Kickstarternek minden idők legsikeresebb kampány ez a Pebble, ez az okos órás dolog. Most, ami első helyen van, az is ilyen 39%-os finanszírozottsági szinten van, az 390-szeres pénzt gyűjtöttek, és ez nagyon fontos, hogy ezek 30-45 napos kampányok, tehát ez nem úgy néz ki, hogy el tudok indítani egy 2 éves gyűjtést, és akkor ott maszatolunk hónapokon keresztül, hogy mi történik.
Kuratórium alapítvány, kocsit veszünk,
igen.
Irodát bérünk.
Hanem ezek gyors, tehát itt ez tényleg eldől, hogy egy termék kell-e vagy nem kell, és érdekes egyébként, hogy mire használják még a vállalatok a crowdfunding kampányokat, tőkegyűjtésre egyrészt, de a termék tesztelésére is. Tehát kitesznek egy crowdfunding platformra egy ilyen terméket, projektet, és nagyon gyorsan visszajön
kell
az,
vagy
hogy
kell
vagy nem kell, így van.
Az Európai Bizottság 2015 februárban egy gyakorlati útmutatót is közzétett KKV-knak, ugye, hogy ismertesse meg ezt a lehetőséget. Tehát tulajdonképpen egy ilyen erőt kíván bevonni a társadalomba, egy anyagi erőt akar megmozgatni maga az Európai Unió is, vagy a bizottság is.
Igen, sok szempontból egyébként egy ilyen crowdfunding finanszírozás, hogyha most ezt befektetési oldalról értelmezzük, akkor egy kicsit talán azt mondom, hogy bizonyos oldalról biztonságosabb, mint befektetési alapba tenni a pénzt, hogy bár nyilván megvan a hátránya is, mert most leül egy egyszerű befektető, vagy egy egyszerű polgár leül a Kickstarter elé, és kattingat, belevásárolgat mindenbe, lehet annak rossz is a vége, de nagyon egyszerű és jó indikátorok vannak, mint amit rákérdeztél az előbb, a finanszírozottsági szint. Azért abból sok minden eldőlhet. Egyébként el is indult olyan Amerikában is, illetve Európában is. Európában konkrétan a KKV-kra fókuszáló venture capitaleket féltik a crowdfunding platformoktól és kampányoktól. Azért Európa eléggé vissza van maradva még egyébként itt. A kampányoknak nagyon nagy százaléka amerikai. Most nem szeretnék hülyeséget mondani, de nem csodálkoznék, hogyha most egy közel 100%-hoz közelítő számot látnánk. Amerikában nagyon, nagyon népszerű ez. Van konkrétan olyan, még egy példát el kell, hogy mondjak, azon teljesen ledöbbentem. Ugye vannak ezek a játékkonzolok, az Xbox, Nintendo, PlayStation, és mondanám, hogy stb., de nincs, mert hogy ez a három uralja igazából a piacot, és képzeld el, hogy 2 évvel ezelőtt kitalálta valaki, hogy csinál egy saját konzolt, és 8,6 millió dollár sikerül gyűjtenie rá, és tökéletesen fut, azóta webshopból lehet rendelni, és ráadásul egy Rubik kocka méretű konzolt hozott létre, tehát egy Xbox-ba belefér 10 darab ilyen kis konzol, ugyanazokat tudja, mert valami 1600 játék van rá, ez pont tegnapi adat, és 142.000 rajongót szerzett magának, és 68.000 vásárlót a 30 napos kampány alatt, tehát gyakorlatilag sikeresen létrehoztak egy Nintendo, PlayStation, Xbox konkurenst, úgyhogy ők meg ott küzdenek, meg szenvednek a piacon 5-10 éve.
Jó, akkor most fejezzük be a műsort, aztán üljünk le, és találjunk egy jó terméket, jó, és aztán a közössége jó megfinanszírozni.
Van is ilyen ötletünk, hamarosan jelentkezünk vele.
Szuper, Márton Pík, köszönöm szépen.